Nagyon szépen köszönjük ezt a tényleg szíveket megérintő költeményt. Igen, az év első szombatja, magunk mögött hagytunk egy egész esztendőt, és én a mai alkalommal egy olyan gondolat sort szeretném, hogyha végigvinnénk, és arról a kérdésről szeretnék szólni, ami az elkövetkezendő időben is, és végig, amíg csak itt élünk ezen a földön, a megmaradásunk, üdvösségünknek a záloga és egyedüli lehetősége, és ez nem más, mint az imádság. Én az imádságról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk a mai alkalommal, nagyon sok szó esik az imádságról, sokat beszélünk erről a kérdésről, de én úgy gondolom, hogy nem eleget. Ha úgy most föltenném azt a kérdést, hogy szerintetek mi kiaknáztuk már az Istennek ezt az ajándékát teljesen, az imádságnak a lehetőségét? Minden részletében úgy kihasználtuk ezt, vagy felhasználtuk ezt üdvösségünk érdekében, ahogy az Úr pedig ezt adná? Én úgy gondolom, hogy távolról nem éltünk úgy az imádsággal, mint ahogy élhetnénk, és távolról nem nyertük el még azt az áldást, amit elnyerhetnénk, hogyha igazából komolyan vennénk az igének a kijelentéseit, és megtanulnánk igazából imádkozni. Olyan érdekes, egy idézetet szeretnék csak megemlíteni. A Kiben bízhatunk című könyvben van egy olyan idézet a második kötetben, amit szeretnék felolvasni, és ezt azért szeretném felolvasni, mert ne válaszoljon senki a kérdésre, tehát most nem azért teszem fel a kérdést, csak úgy önvizsgálati kérdésként, hogy egy idő után a legszentebb dolgok is nem válnak megszokottá az ember számára. A legszentebb dolgok, Jézus meghalt értünk, áldozatot, stb. Egy idő után vajon nem válik ez megszokott gondolattá az ember számára? És hogy tudjuk azt elkerülni, hogy ne az legyen, hogy igen, tudom, de már nem is érinti úgy igazából a szívemet. Az imádsággal is sokszor így vagyunk, hogy itt van ez a legnagyobb lehetőség, hogy a világ egyetem teremtőjét megszólíthatjuk az imádságban, és mégis sokszor az imádság nem válik igazából olyanná, vagy nem olyan, ami ennek lenni kellene, megszokott, gépies esetleg, és erről szól ez a következő idézet. Azt mondja, hogy soraink között most kialudt az élő hittel párosult esedezés. Amit a szokás szerinti esti és reggeli imának nevezünk, az nem mindig buzgó, nem mindig hathatós. Sokak esetén a szavak álmos, gépies, lélektelen elismétlése csupán, ezért nem is jut el az Úr fülébe. Ugye, ami nem azt jelenti, hogy nem hallja, tehát mert pontosan tudja, hogy mit mondunk, csak értjük, hogy különbség van az ima meghallgatás, meg aközött, hogy hallja az Úr, amit én mondok. Az Úrnak nincs szüksége, és nem is vár el vallásos, szertartásos közhelyeket. De a megtört szívet, a bűnök bevallását, a lélek megalázkodását tisztelettel hallja. Ha volt idő, figyeljük, és ezt az utolsó mondatot figyeljük különösen, ha volt idő, amikor arra van szükségünk, hogy a kegyelem és az alázat lelke legyen kitöltve ránk, és hogy Isten maga fogalmazza meg könyörgésünket, akkor az az idő most jött el. Tehát, hogy igen, hogy a lélek tudja indítani az Isten lelke a mi kéréseinket, a mi imádságainkat, hogy az ne egy megszokott rutin legyen, hanem ott legyen abban a szívünk, lelkünk, és valóban azokért könyörögjünk, amikre igazából szükség van. Igen, ez az idő most jött el. És én szeretnék a mai alkalommal egy történetből kiindulni, egy olyan történetből, amit jól ismerünk, de valahogy nem beszélünk annyit erről a történetről, már pedig rengeteg tanulság van benne. Ézsaiás könyve, 38. fejezet, első 5 versét olvassuk el. Ézsaiás könyve, 38. fejezet, első 5 verse. Ez Ezékiás királynak a betegségéről szól. Tehát Ézsaiás könyve 38. fejezetének az első 5 verse a következőt mondja. Azon napokban halálos betegségbe esett Ezékiás, és eljött hozzá Ézsaiás, Ámos fia, a próféta, és mondta neki. Ezt mondja az Úr, rendeld el házadat, mert meghalsz, és meg nem gyógyulsz. És Ezékiás arccal a falnak fordult, könyörgött az Úrnak, és mondta, ó Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam igazságban és egész szívvel, és hogy ami jó előtted, azt műveltem, és sírt Ezékiás keservesen. És lőn az Úr beszéde Ézsaiáshoz, mondván, menj el, és mondd Ezékiásnak, így szól az Úr Dávidnak, atyádnak Istene. Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, imé még napjaidhoz 15 esztendőt adok. Ezt a történetet, és egyáltalán az egész ezékiási történetet, hogy az imádságnak mi lett a következménye, meg hogy utána mi történt, most erre nem szeretnék kitérni, hanem a történetnek, és amit felolvastunk, összesen 2-3 mozzanatára szeretnék hangsúlyt helyezni. Mi történik Ezékiás királlyal? Ezékiás király egy betegségbe esik, és ráadásul olyan betegségbe, amiről az Úr azt mondja, hogy rendeld el házadat, mert meg fogsz halni. Tehát egy olyan helyzet adódik, ami emberileg teljesen reménytelen, nem? Nem csak az, hogy az orvos diagnosztizált engem, és azt mondta, hogy rákos vagyok, és van 5 hónapom, most értjük, hogy miért mondom, hanem maga az Úr mondja azt, hogy meg fogsz halni. Mert ugye, ha az orvos azt mondja, hogy van 5 hónapom, az Isten lehet, hogy még csodát tesz, de amikor az Úr mondja ezt, hogy meg fogsz halni, és nézzük meg, hogy Ezékiás király mit csinál. Ezékiás király mit csinál? Könyörög. Bocsánat, hogy ezt mondom, nem adja fel, nem adja fel, hanem elkezd az Istenhez könyörögni. Azt mondja, falnak fordult, ugye arccal a falnak fordult, ágyban fekvő volt, olyan beteg volt, befelé fordult a fal felé, hogy valóban az orcáját is eltakarja, csak az Isten lássa az ő orcáját, és keservesen sír egész Ezékiás király. És mi lesz ennek a vége? Azt olvassuk az 5. versben, vagy 4.-5. vers, hogy az Úr Ézsaiáshoz keresztül üzen Ezékiásnak, és mit mond? Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet. Ezekről a gondolatokról szeretnék csak a mai délelőtt folyamán szólni néhány szót. Szeretném megkérdezni elsőként azt, hogy szerintetek az Úr miért hallgathatta meg Ezékiás királynak az imáját? Hadd kérdezzem meg, nem egy csodálatos dolog, amikor az Úr egy imádságra nekünk azt üzeni, hogy hallottam imádságodat, és láttam könnyeidet, és imé ezt és ezt fogom vele, amit megcselekszem, azt, amit kértél. Nem egy hatalmas dolog, hogy az élő Isten ezt üzeni? Na de ennek mi a feltétele? Hogy juthatunk el idáig, hogy az Isten nekünk is a szívünkön keresztül tudjon üzenni, hogy hallottam imádságodat, láttam könnyeidet. Elsősorban azt a kérdést szeretném feltenni, hogy milyen volt Ezékiásnak a lelkülete? Ebből a rövid leírásból mit látunk? Milyen volt a lelkülete? Istenfélő volt. Alázatos volt, mélységes alázatos volt. Azon kívül egy olyan hite volt az Istenben, hogy még a kimondott ítéletet is, vagy végzést is képes megváltoztatni az ő könyörgésére. Látunk ilyet a Szentírásban, hogy az Isten egy kimondott ítéletet, amit ő mond ki, megváltoztat? Látunk ilyet a Szentírásban? Mai szombatiskolában is volt róla szó. Jónás, ugye? Ninive. elpusztul Ninive, és ugye az Úr visszavonta ugye az ítéletét. Nagyon érdekes, hogy például az Úr ezt ki is mondja egyértelműen, azt olvassuk, azt mondja, hogy ha kimondom egy országról, vagy valakiről, hogy elpusztul, de közben megbánja a bűnét, én is elfordítom azt, amit cselekedni akartam volna ő vele. Tehát az Isten kész megváltoztatni ugye az ő szándékát ilyen értelemben, és azt látjuk, hogy Ezékiásnak annyira mély bizalma és hite volt az Istenben, hogy a kimondott végzés ellenére is könyörög ilyen módon az Istenhez. Álljunk meg itt egy pillanatra, és a tanulságot szeretném ebből az első mozzanatból levonni. Mi mit csinálunk akkor, hogyha egy emberileg teljesen reménytelen üggyel találkozunk, és esetleg imádkoztunk is a dologért, de úgy tűnik, hogy teljesen reménytelen a dolog. Mi mit csinálunk? Tovább imádkozunk. Ez volt a hívő válasz. Nagyon szépen köszönöm. És bárcsak így is lenne. De milyen gyakran az van, hogy az ember elcsügged és feladja. Kész, az orvos is megmondta, nincs remény, 5 hónap. Most értitek, ezt most direkt a példa kedvéért mondom. Tehát az ember nagyon hajlamos arra, hogy a reménytelen helyzetekbe feladja a hitet és a könyörgést. Új évbe indulunk. Előttünk álló idő, nem tudjuk, hogy mit fog hozni. De szeretném megkérdezni, hogy a vég idején, amikor Jézus eljövetele közvetlenül majd be fog következni, Isten népe nem ugyanezzel a helyzettel fog találkozni? Ezzel a reménytelen helyzettel, hogy emberileg kiszolgáltatott ugye a többségnek? És mit olvasunk Lukács evangéliumában a hamis bíró és az özvegyasszony példázatában? Hogy hát, igen, és hogy az Isten hát ne szolgáltatna igazságot, ha hosszú tűrő is irántuk, akik hozzá kiáltanak, mikor? Éjjel és nappal. Hadd mondjam, azon fordul meg a hitéletünk, a győzelmünk, a bűn feletti győzelmünk, az örök életünk, minden, amit el lehet képzelni, hogy megtartuljuk-e a kitartó imát, hogy fel ne adjuk a reménytelen helyzetekben sem. És most nem csak a külső támadásokra gondolok, meg a külső nehézségekre, hanem amikor szembesülünk azzal, hogy a mi életünkben még mennyi változtatni való van, mennyi hiba és mennyi bűn van. Szoktunk elcsüggedni a saját magunk lelki állapota miatt? Bocsánat, hogy ezt mondom, az Úr, most értsétek jól, amit mondom, megtiltja nekünk. Megtiltja nekünk a csüggedést, és az, hogy feladjuk a küzdelmet. Mert nincs reménytelen helyzet. Ha én úgy látom, hogy minden kész, hát ebből nem. Ne adjuk föl, mert az Isten előtt nincs lehetetlen. Akkor nem tud cselekedni, ha én feladom a hittel, a buzgó hittel való könyörgést. Ez az egyik, amit szeretnék megemlíteni. A másik dolog, amit szeretnék itt ebből az ő történetéből megemlíteni, amit az előbb láttunk, hogy milyen magatartása volt Ezékiásnak, alázat volt benne. Igazi alázat volt benne. Az igazi alázat mit jelent? Az igazi alázat azt jelenti, hogy fölmérem a magam helyzetét, a tehetetlenségemet, és belátom azt, hogy semmit nem tudok magamért cselekedni. A mai alkalommal a közösség Istennel gyakorlati útmutató az imádság iskolájába, ebből az idézet gyűjteményből Ellen White-i idézetek szerepelnek ebben, nagyon-nagyon komoly és csodálatos idézetek. Néhány idézetet szeretnék olvasni. Szeretném megkérdezni, hogy alázat és alázat között van-e különbség? Óriási. Van olyan alázat, amit az ember színlel, nem? Milyen jól lehet az alázatot színlelni? És van szívbéli alázat. Mi emberek egymáson az esetek többségében nem tudjuk megállapítani, hogy színlelt alázat vagy igazi. Van, amikor azért elnézést, ahogy mondani szokták, kilóg a lóláb, tehát azért van, amikor úgy látszik, ugye, hogy na hát akkor ez csak egy mímelése az alázatnak, de az esetek többségében mi ezt nem tudjuk megállapítani. De az Isten pontosan látja ezt, és figyeljük ezt az idézetet? Annyira elgondolkodtató. A szánkkal talán elismerjük lelki szegénységünket, de szívünk tiltakozik. Míg Istennek lelki szegénységünkről beszélünk, lehet, hogy szívünket majd szétveti a gők felsőbbrendű alázatosságunk és igaz voltunk érzetében. Figyeljük ezt az idézetet? Én egyszer ezt Oszi bácsitól hallottam, és már emlékszem, hogy itt is elmondtam ezt évekkel ezelőtt. Most kíváncsi vagyok, hogy emlékeztek-e rá, tehát azért mondom el újra, hogy az ember önmagáról is hogy tudja például bizonyos esetekben lemérni, hogy csak színlelt alázat van bennem, vagy igazi alázat. Honnan tudjuk ezt sokszor lemérni? Oszi bácsi a következőt mondta. Azt mondta, hogy hányszor van az, hogy az ember azt mondja ugye a másik előtt, vagy egy kis közösségben, hogy ó, én annyira bűnös és nyomorult ember vagyok. Ugye ez milyen alázatos kijelentés, ugye? De mit szólunk ahhoz, hogyha valaki azt mondja nekünk, hogy igen, észrevettem rajtad a múltkor is, hogy milyen voltál. Na, ez jól esik akkor nekünk? Ugye, hogy akkor az ember tiltakozik ez ellen. De hát lehet, hogy a szánkkal elismerjük, hogy ó, én nyomorult ember, semmi jó nincs bennem. De amikor valaki ezt helyeslően fogadja, hogy mert az ember ilyenkor mit vár? Hogy akkor elismerjék, hogy fú, micsoda alázat. Nem is vagy te olyan rossz, dehogy is. De amikor valaki megerősíti, hogy igen, látom rajtad, hát az már nem. Na, ez igazi alázat? Nem igazi alázat. Tehát nem tudom, csak értjük, hogy mire utal rá ez a megjegyzés, és annyira, annyira fontosnak tartom, mert nekünk az alázatot is kérni kell az Istentől. Mert ha látjuk a magunk szennyes voltát, akkor is az ember hajlamos arra, hogy azért valamit mégiscsak tulajdonítson magának. Utána így olvasom, a vámszedő imáját, tudjuk a farizeus és a vámszedőnek a története, a vámszedő imáját Isten meghallgatta, mert arról tett tanúbizonyságot, hogy nem önmagában, hanem egyedül a mindenhatóban bízik. Amit önmagában látott, azért csak szégyenkezett. Akik Istent keresik, azoknak így kell önmagukat látniuk. Nyomorúságukban hittel, minden magabízást megtagadó hittel kell megragadni a végtelen Isten hatalmát. Még egy mondatot muszáj felolvasni, mert utána egy másik idézet, ez a Krisztus példázataiból van itt ebben a válogatásban, így hangzik. Az a bűn, amely Péter bukását okozta és a farizeust kizárta az Istennel való közösségből, ma is emberek ezreit rontja meg. És most figyeljük ezt a mondatot? Semmi sem sérti úgy Istent, és semmi sem veszélyezteti annyira az ember lelki életét, mint a gőg és az önelégültség. És utána így folytatja, a bűnök között ez a legreménytelenebb és leggyógyíthatatlanabb. Nem megrázó idézetek ezek? A gőg, a magabízás, az önteltség. Az Isten semmi nem sérti jobban, mint mikor mi bűnös emberek, akik minden pillanatban az ő kegyelmére vagyunk utalva. Akár bármit is magunknak tulajdonítunk. És mit mond? Ez a bűnök között a legveszélyesebb és leggyógyíthatatlanabb. Tehát éppen ezért Jeremiás prófétával együtt imádkozzunk és kérjük az Istent. Emlékszünk arra a gyönyörű jeremiási imádságra? Gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg, hogy megszabaduljak, mert Te vagy az én dicsekedésem. Tehát meg tudunk szabadulni magunktól, ezektől a belső érzésektől? Semmiképpen. És ezért mire van szükségünk? Ima, ima, ima. Na, de nézzünk meg ezek után, két gondolatmeneten szeretnék most ezt követően végighaladni. Az egyik néhány gyakorlati gondolatot szeretnék megemlíteni a tekintetben, hogy mi segíthet bennünket ahhoz, hogy mi is halljuk a mi ima életünkben azt, amit az Úr Ezékiásnak is mondott, hogy hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, és ugye megteszem ugye azt, amit kértél, hogy milyen gyakorlati tanácsokat látunk ezzel kapcsolatban, hogy valóban ilyen legyen az imádságunk. És utána majd a záró gondolat sorban pedig arról fogunk szólni majd igék alapján, és azt vizsgáljuk meg, hogy a mi imádságaink önzőek-e, vagy nem önzőek. Lehet, hogy ez most furcsán hangzik, de a végén majd erre fogunk választ keresni. Tehát először csak nézzük meg azt, hogy milyen gyakorlati tanácsokat látunk arra vonatkozóan, hogy hogy lehet nekünk ilyen ima életünk. Az első idézetet szeretném felolvasni azzal kapcsolatban, szoktunk erről sokat beszélni, de itt nagyon érdekes megfogalmazásban látunk egy-két gondolatot, amikor a válasz az imádságainkra késik. Ugye, és akkor szoktunk elcsüggedni. Ugye, és meg szoktuk állapítani, hogy igen, még nincs itt az ideje annak, hogy az Úr cselekedjék értünk, majd eljön a meghallgatás ideje, amikor az igazából javunkra válik. Nagyon nagy igazság, ezeket szoktuk általában mondani. Na de nézzük meg, hogy mit ír ezzel kapcsolatban Ellen White. Figyeljük! Drága ígéreteink vannak a Szentírásban azoknak, akik várnak az Úrra. Mindnyájan azonnali választ várnánk imáinkra. Nem így van? Azt szeretnénk, hogy imádkozunk, és azonnal jöjjön a felelet. Azt mondja, hogy és hajlamosak vagyunk elcsüggedni, ha ez a válasz nem érkezik meg. Na de most figyeljük. A késés a mi javunkat szolgálja. Tehát nem csak az, hogy még nem jött el az ideje, még a körülmények nem érettek, a mi javunkat szolgálja a késés. Alkalmat nyújt arra, hogy megvizsgáljuk hitünket, vajon igazi, őszinte, vagy olyan változó, mint a tenger hullámai. Tehát, hogy van-e őszinte hitünk? Miért? Mert az őszinte hitnek mi a jellemzője? Amit Ezékiásnál láttunk, hogy nem adja fel. Ez az élő hit. Ha én pedig föladom, mert reménytelen, késik a válasz, akkor mit mutat meg ezzel az Úr, hogy nincs élő hitem? Márpedig hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Tehát a késés, az imádságra való válasznak a késése, a legtöbb esetben hitpróba, hogy meglássam, hogy van-e élő hitem, és ha nincs, ezért is könyörögni az Úrhoz, hogy újítsa meg, erősítse meg a hitemet. Utána azt mondja, és figyeljük, ez is olyan szép ez a mondat, annyira érdekesen fogalmaz, azt mondja, oda kell kötni magunkat az oltárhoz a hit és szeretet erős kötelékeivel, és engednünk kell, hogy a türelem elvégezze a maga munkáját. Türelmesek vagyunk? Szeretünk várakozni? Hát, ugye, hogy milyen nagy hibája ez az embernek? Márpedig az Isten ekkor tud bennünk a leghatékonyabban munkálkodni, amikor késik valami, a válasz késik. A hitünket próbálja, és egyre közelebb akar vonni magához bennünket. Egy bátorító mondatot így olvasok. Isten nem feledkezik meg szolgái imájáról. Feljegyzi azokat az emlékezés könyvébe, hogy amikor eljön az ideje, válaszoljon rájuk. De olyan szép, hogy nem feledkezik meg az imáról. Mit mond? Azt mondja, feljegyzi azokat az emlékezés könyvébe. Ezt nyilván nem úgy kell értenünk, hogy az Istennek is van egy notesze, és muszáj írni, mert hogy el ne felejtse. Nyilván nem ezt jelenti. A mi számunkra akarja ezt jelezni. Ti vagytok úgy, hogy egy idő után már notesz kell, mert föl kell jegyezni a dolgokat, mert elfelejti az ember. Hát ezt a mi avunkra írja le így, hogy feljegyzi azokat az emlékezés könyvébe. És utána azt olvassuk, ha imáink látszólag nem részesültek meghallgatásba, erősen ragaszkodjunk az ígérethez. A meghallgatás ideje bizonnyal el fog jönni, és elnyerjük azokat az áldásokat, amelyekre legnagyobb szükségünk van. Bízzatok sziklaszilárdan ígéretében. Kérjetek, és adatik néktek. Tehát csodálatos bátorítás, de feddés is önmagában ez a gondolat. Szeretnék egy feltételt is felolvasni, még ugyanennél a pontnál. Egy feltételt, és ez így hangzik, hogy mikor tudja az Úr igazából meghallgatni a kéréseinket, és válaszolni az imáinkra. Figyeljük! Lehet, hogy nem jön olyan gyorsan válasz az imáinkra, mint szeretnénk, és lehet, hogy nem az lesz, amit kértünk, de ő, aki tudja, hogy mi válik leginkább javára gyermekeinek, ez volt a bevezető rész, most jön a lényeg, ez úgy lényeg, amit én hangsúlyozni akarok, sokkal nagyobb áldást áraszt ránk, mint amit kértünk, feltéve. Na mi a feltétel? Vajon mi a feltétel? Azt mondja, hogy nem leszünk sem hitetlenek, sem csüggettek. Nem döbbenetes? Azt mondja, ha nem leszünk sem hitetlenek, sem csüggettek, sokkal nagyobb árás fog ránk árasztani, mint ahogy azt kérni, vagy egyáltalán elgondolni tudnánk. Nézzünk meg egy másik feltételt, hogy az Isten mikor és hogy milyen módon tudja a mi könyörgéseinket meghallgatni és válaszolni ezekre a kérdésekre. Emlékszünk arra az Ézsaiási ígére, hogy a ti bűneitek választanak el titeket istenetektől, és a ti vétkeitek fedezték el orcáját előttetek, hogy meg nem hallgathatott. Tehát azt mondja, hogy a mi vétkeink, a mi bűneink akadályt képeznek az ima meghallgatásban. Na és nézzük meg, erről annyira fontos ez az idézet, így olvasom. Az ima nem foglalhatja el a kötelesség teljesítés helyét. Tehát imádkozom, de nekem el kell végezni ugye azt, amit az Úr mond nekem. Jézus mit mondott? Ha engem szerettek, akkor az én parancsolataimat megtartsátok. Na és most figyeljetek! Aki az ígéretekre hivatkozva, de a feltételek teljesítése nélkül kér Istentől, megsérti Jahvét. Krisztus nevének emlegetésével formál jogot az ígéretek teljesítésére, de cselekedeteivel nem bizonyítja, hogy szereti Krisztust és hisz benne. Nem döbbenetes? Sértő az Isten előtt, és ez nem azt jelenti, hogy csak a tökéletes emberek kérhetnek az Istentől bármit, nehogy azt higgyük, hanem mit jelent ez az idézet? Ha én felismerem a bűnömet, mit tegyek? Kérjem az Istentől a bocsánatot, és őszintén, és szánjam oda magam arra, hogy az Úr elvégezze bennem, hogy megváltozzon az én jellemem, teljes odaszánás, bűnbánat, és utána tárhatom fel hittel az Isten előtt az én kéréseimet, hogy Jézus vegye el az én bűnömet, mert különben ott van a bűn akadálya Isten és ember között. Talán még egy mondatot hadd olvassak el. Azt olvassuk, ha csak részleges, félszívből származó engedelmességet tanúsítunk iránta, nekünk tett ígéreteit nem teljesíti be. Tehát, ha én csak úgy immelámmal, nem teljes odaszánással, akkor nem tudja az ígéreteit beteljesíteni. Egy másik, tehát most már a harmadik pontnál vagyunk, hogy milyen gyakorlati tanácsokat ad nekünk az Úr, a Ellen White-on keresztül is, de az igében mit olvasunk? Csak kívülről idézem az igét, figyeljetek, vigyázzatok, és imádkozzatok. Figyeljetek, vigyázzatok, és imádkozzatok. Szerintetek az imádsággal kapcsolatban mire kell nekünk nagyon vigyázni? Mire kell vigyázni többek között az imádsággal kapcsolatban? Erről van egy nagyon-nagyon érdekes idézet. Mire kell vigyázni? A következőt olvasom. Figyeljetek, testvéreim, világosságotok első elhalványulására, az ima első elhanyagolására, a lelki szendergés első tüneteire. Mit mond? Ne akkor kapjunk észbe, amikor már jó messze távolodtunk az Úrtól, hanem arra figyeljünk, amikor először elhagyjuk a buzgó imádságot. Akkor kérjük az Urat, hogy adjon buzgó kitartást az imádságban. Mert hadd kérdezzem, mi a könnyebb egy lépésről még visszatérni az Úrhoz, vagy pedig, hogyha már jócskán eltávolodtunk? Költői a kérdés. Emlékszünk arra, hogy Jézust a szülei, amikor 12 éves korban felmentek Jeruzsálembe, és mentek vissza, mit csináltak? Elhagyták Jézust. Tehát elveszítették. Igen. és 3 napi járóföldre voltak már, mikor észrevették, hogy Jézus nincs velük. És utána visszafordultak, és ugye milyen keserves napok voltak, mire megtalálták Jézust. És Ellen White a következőt írja, hogy így vagyunk mi is, hogy elveszítjük az ő jelenlétét, elsodródunk, egyre jobban eltávolodunk. Hadd mondjam, az első ima elhanyagolás után a második elhanyagolás könnyebb lesz, vagy jobban fog menni, értjük, hogy hogy mondom. És utána sokkal nehezebben tudunk visszatalálni. Éppen ezért, miért? Mert azt az utat, amin eltávolodtunk, abban a pillanatban mi kezdi benőni? A gaz és a töv is. Sátán abban a pillanatban akadályokat, nagy akadályokat helyez a visszatérés elé. Éppen ezért az ima első elhanyagolására figyeljünk oda. A következő. Nagyon fontos idézet, és ezt most nem olvasom fel, mert még egy jó pár gondolatot szeretnék mondani, csak a lényeget szeretném említeni. Azt írja itt egy helyen, egy nagyon komoly felhívásban, hogy ne hanyagoljuk el az imát, de én mégiscsak olvasok belőle valamit, mert annyira szépen van megfogalmazva, hogy én magamtól nem tudom ennyire szépen megfogalmazni. A következőt olvassuk. Azt mondja, ha megengedjük magunknak, hogy a munkában tanúsított igyekezet elvonjon bennünket annak a célnak a teljesítésétől, hogy naponta keressük az Urat, a legsúlyosabb hibákat fogjuk elkövetni, és a legsúlyosabb veszteségeket fogjuk elszenvedni. Hadd kérdezzem meg, voltunk már így? Hogy annyi a teendő, annyi a feladat. Sőt, van úgy, hogy sokszor az Úr művében fáradozunk. Hát most nincs idő imádkozni, majd holnap. És nézzük meg, mit mond, figyeljük. Ha elhatározzuk, hogy nem szakadunk el erőnk forrásától, az Úr is elhatározza, hogy jobb kezünk mellett marad, és segítségünkre siet, hogy ne kelljen megszégyenülnünk ellenségeink előtt. És most figyeljük ezt a mondatot. Krisztus kegyelme képes lesz elvégezni értünk mindazt, amit erőnk végső megfeszítésével sem érhettünk volna el. Tehát, ha imádkozom, nem hagyom abba az imádságot, az Isten segíteni fog abban, hogy az én feladataim is el tudjam végezni. De ha én a munkára való hivatkozással elhanyagolom az imát, az Úr nem tud velem mit kezdeni. A hit és ima embereire van szükség, ugye különösen most itt a végidején. És az utolsó gondolat ebben a témakörben egy utolsó tanács. Ezt én sokszor szoktam kívülről említeni, én most csak úgy a szóra felolvasom, csak egyetlen egy mondat. Kíváncsi vagyok erre is, hogy emlékeztek erre. Azt olvassuk, hogy mit csináljunk akkor, ha nincs kedvünk imádkozni. Igen, annál inkább. Akkor kell a legtöbbet beszélni Jézussal, és elmondani azt, hogy bennem van a vonakodás, és most ez az érzés van. Tehát ne várjunk sokszor olyan érzelmekre, hogy most imádkoznom kell, hanem akkor is, ha nincs bennünk ez az érzés, keressük az Istent, és kérjük, hogy adjon szívbéli buzgóságot, hitet és őszinteséget. De az utolsó, amit okvetlenül szeretnék, ezt már nem csak kívülről így mondani, hanem egy másik terület, amivel át fogunk térni most már arra, tehát a kettőt egybe kapcsoljuk. Ima meghallgatás feltétele is ilyen értelemben, de rátérünk arra a gondolatra, hogy vannak önző imádságok. És most ne vegyétek sértésnek, amit mondok, magamat beleértve mondom, hogy nagyon gyakran önzőek vagyunk az imádságban. Nagyon gyakran. És miért? Itt szeretném azt a gondolatmenetet végigvinni, hogy először azt kérdezem meg, hogy mi miért szoktunk imádkozni általában. Miért? Ami a rendszeres imánk. Miért? Ugye kérjük a bűneink bocsánatát, nagyon-nagyon helyes. Akkor szoktunk imádkozni, ugye komolyan veszük az Úrnak a felszólítását, hív segítségül engem a nyomorúság idején, ugye, én megszabadítalak, te dicsőítesz, a bajban ugye azonnal tudjuk, hogy hova forduljunk, imádkozunk. Ugye akkor, amikor betegek vagyunk, mit csinálunk? imádkozunk. Mit mond Jakab apostol? Ugye, hogy ha betegé valaki közöttetek, stb. Igen, ha felerősíti, ha igen hasznos ad igaznak buzgóságos könyörgése. Bocsánat. Éppen ezért nem tudom, meg is figyelitek-e, hogy a körlevelekben, amikor ima felhívást teszünk közé, általában az ilyen reménytelen eseteket szoktuk megírni, a betegségeket, a nehéz helyzeteket. Ugye nagyon gyakran erre a területre szűkül le az imádságunk. Imádkozunk a családjainkért is, ugye én hiszem, hogy erről nem feledkezünk le. Emellett imádkozunk a mindennapi kenyérért, tehát a mindennapi dolgainkért, ugye, hogy az Úr segítsen a munkában, stb. Na de hadd kérdezzem meg, hogyha mi itt megállunk az imádságban, akkor azt lehet mondani, hogy mi önzőek vagyunk az imádságban. Miért? Igen. És most ezeket szeretném csokorba szedni, csak néhányat szeretnék megemlíteni, hogy az Úr mit helyez a lelkünkre, hogy mi minden legyen a mi imádságunknak a tárgya. És nem csak formálisan megemlítve, ja, az Úr ezt is mondta, gyorsan imádkozom érte, hanem értjük szívből, átérzéssel imádkozni. Nem is tudom, hogy melyikkel kezdjem, de talán kezdem az, és most, hát, gyorsan kívülről, talán csak kívülről említem az igéket, mert sok igét fogok, az Efézus 6.18-al kezdjük. Most jó pár igét szeretnék csak felvillantani azért, hogy lássuk, hogy az Úr mi mindent helyez a lelkünkre. Azt mondja az Efézus 6.18-ban, azt mondja az ige, jaj, de jó, minden imádsággal és könyörgéssel, imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Tehát elsősorban figyeljük meg, itt is felhívja a figyelmünket a vigyázásra. Vigyázzunk, hogy minden időben a lélek által imádkozzunk és könyörögjünk ugye minden szentekért. Mit jelent minden szentekért? Ugye hittestvéreinkért, ugye a hívő közösségért. Én hiszem, és meg vagyok róla győződve, hogy mi szoktunk egymásért imádkozni. Én ezt hiszem. De szeretném megkérdezni azt, hogy mi buzgón, kitartóan tudunk egymásért úgy imádkozni, mintha saját magunkért imádkoznánk. Annyira a szívünkön van a hittestvérünknek a helyzete, mint a saját problémánk. Azt mondja, hogy vigyázunk. Könyörgéssel, látjuk, imádsággal és könyörgéssel. A könyörgés, azaz, nem tudom nektek, mit jelent magyarul ez a szó. Az imádságnak egy felfokozott, vagy még erőteljesebb kérést mutat. Miért? Minden szentekért. Na most hadd mondjam, mi imádkozni kikért tudunk. Ugye imádkozunk a gyülekezetünkért, sokszor úgy általánosságban, vagy az egész közösségünkért. De ezek az imák se legyenek felületesek, hanem szívből jövőek. De menjünk tovább. Akiket egyáltalán nem ismerünk. Például a világon élő összes advent hívőért. Szoktunk-e imádkozni? Az Úr művének a világ széles építéséért. Itt vagyunk Magyarországon 10 millióan. Rajtunk kívül még több mint 8 milliárd ember él ezen a világon. Szoktunk-e imádkozni emberekért? Szoktunk-e imádkozni ismeretlenekért, amikor hallunk tragédiákat, nehéz helyzeteket? Szoktunk-e buzgón imádkozni azokért az emberekért? Elmondok egy egészen rövid történetet, tehát olyan történetet, ez most velem fordult elő, nem ezen a héten, hanem a múlt héten. Be kell, hogy valljam őszintén, hogy ilyen velem régen fordult elő. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel a dologgal, de én általában híreket szoktam hallgatni, hogy az ember legyen azért tudomása arról, hogy mi van a világban, de hát az ember ugye nem tud annyi hírt hallgatni, hogy minden eljusson hozzá, ami lényeges, ezért szoktam internetes, megbízható internetes hírpoltárt számítógépen gyorsan megnézni. Az ember végignézi a főbb címeket, mi az, amit fontosnak tartok, akkor abba beleolvasok. Szóval ilyen gyors olvasásra, hogy az ember mégis tájékozott legyen. És nem ezen a héten, hanem a múlt héten került egy olyan cikk a szemem elé, hogy most az ukrán fronton az egyik feltűnő jelenség az öngyilkosság katonák között. Nem tudom, ki olvasta ezt a cikket. Úgy megláttam, és hát akkor gyorsan elkezdtem olvasni a cikket. Hadd mondjam, és ezt komolyan mondom, hogy velem rég fordult elő ilyen, úgy elkezdtem sírni, hogy azt elmondani nem tudom. Tudjátok, hogy kik között van az öngyilkosság nagyon sok helyen? A koreai katonák között. Akiket kivezényeltek oda, odaállították őket, már elnézést, mint Dávid Uriást, ugye, kiállítja a legveszélyesebb helyekre, pusztuljanak, kit érdekel. És ezek a katonák félnek, rettegnek attól, hogy elfogják őket, élve elfogják, és hadifogságba kerülnek, mert akkor az van, hogy megadták magukat, és mitől félnek? Hogy akkor otthon a családjukon fogják megtorolni ezt a magatartásukat. És ezért mit csinálnak? Inkább megölik magukat, csak hogy a családjukat ne érje valami retorzió, vagy nehogy kiírtsák a családjukat. Nem tudom, el tudjuk ezt a nyomorúságot képzelni? És tudjátok, én azért egyszerűen nem tudok erről úgy tovább menni, szóval, hogy annyira megrázott, mit mondunk, egy öngyilkosnak ugye nem lehet örök élete, mert elvette az életet. De úgy imádkoztam ezekért az emberekért, hogy üdvözítse őket az Úr. Mert miért teszik? A családjuk védelmében és érdekében. De mit élhet át az az ember? Mit élhet át? Hadd kérdezzem, meg tudunk indulni a világ nyomorúságán? Át tudjuk érezni? Vagy pedig csak egyszerűen, jó, hát meghalt, van még 8,5 milliárd a rajta kívül. Szóval nem tudom, értjük? Tehát, és az Úr mit? Hadd kérdezzem meg, az Úrról mit olvasunk? Mélyen együtt érez az emberrel, minden nyomorúsággal? Mi igazából együtt tudunk érezni, vagy pedig csak a saját magunk helyzete fáj nekünk? És az Úr akkor hallgathat meg bennünket, ha nem vagyunk önzőek az imádságban, hanem teljes szívvel tudunk a másik emberért is imádkozni. De menjünk tovább, és nézzük meg, itt ismeretlen emberekről van szó, ismeretlenekről. De tudunk-e például imádkozni az ellenségeinkért? Szoktunk-e szívből imádkozni azokért, akik háborgatnak és kergetnek minket? Szoktunk-e? Ugye, hogy mennyire elhanyagoljuk? Jézus mit mond? Imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. És egy bibliai példát szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni. Ki volt az a bibliai személy, akin az Úr a csapásokat, akiről az Úr a csapásokat akkor távolította el, amikor az ellenségeiért imádkozott, vagy az őt bántókért imádkozott. Jób, aki a nyomorúságában a barátoktól nem vigasztalást kapott, hanem csak bántást kapott. Milyen mélyen fájt neki, sebezték ugye a barátoknak a megjegyzései, a gondolatmenete. És amikor az Úr megjelenik, ugye ismerik ott a végén a történetet, akkor mit csinált Jób? Imádkozott az ő barátaiért, és az Úr akkor vette el a csapást Jóbról, amikor azokért szívből imádkozott, akik őt bántották és sértették. És ezzel kapcsolatban így olvasom az idézetet. Az Úr megszüntette Jób fogságát, ugye nehézkes fordítás, tehát megszabadította a csapástól, amikor imádkozott nem csak önmagáért, hanem azokért is, akik szembe szálltak vele. Amikor őszintén vágyott arra, hogy azok a lelkek, akik megbántották őt, segítséget kapjanak, ő maga nyert segítséget. És most jön a tanulság. Imádkozzunk ne csak önmagunkért, hanem azokért is, akik megbántottak, és figyeljük, és akik folyamatosan megbántanak bennünket. imádkozzunk. Imádkozz, imádkozz különösen értelmeddel. Miért mondja ezt, hogy különösen értelmeddel? Mert érzelmileg az ember sokszor nem tudja azt követni, hogy aki engem folyamatosan bánt, érzelmileg is lángoljak érte. De mit mond? Imádkozz, imádkozz különösen értelmeddel. Ne hagyj nyugtot az Úrnak, mert az ő fülei nyitva vannak az őszinte sürgető imára, amikor a lélek megalázkodik előtte. Igen, imádkozni mindenkiért, az ellenségért is. Akkor szeretnék, egy pár perccel tovább megyünk, elnézést kérek, délután úgysem tudok maradni, mert vidékre kell utaznom, de éppen ezért most akkor még egy pár percet még kérek tőletek. Szeretnék egy Biblia verset, a Kolossé 4:3-at, légy szíves, vetítsd ki. Kolossé 4:3. Kolossé 4:3 a következőt mondja. Imádkozván egyszer s mind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok. Két szempontból is szeretném ezt a Biblia verset megemlíteni. Elsősorban a végére szeretnék először utalni, hogy az Isten nyissa meg az ige ajtaját, ez mit jelent? Hogy értsük meg az igét. És milyen célból? Hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Tehát imádkozni azért, hogy az Isten adjon nekünk olyan értelmet, hogy tudjunk embereknek a Krisztus titkáról szólni. Ugye ez az egyik üzenete ennek az igének, egy az miránk vonatkozó üzenete. De nézzük meg a másik szempontot, amit szeretnék kihangsúlyozni. Ezt a kérést ki mondja el, és kifelé? Pál apostol, és kit kér erre? A kolossébeli gyülekezetet. Tehát a nagy apostol mit kér? Azt kéri, hogy a gyülekezet imádkozzon ő érette. Miért? Hogy ő is meg tudja úgy érteni az igét, hogy tudja szólni igazából a Krisztus titkát erővel és hatalommal. Hadd mondjam, nem mindenki ige hirdető. Nem mindenki ige hirdető. De hadd mondjam, minden egyes testvér részt vesz az ige hirdetés munkájában, aki imádkozik az ige hirdetőért. Hadd mondjam, óriási felelősség az Isten nevében az igét tolmácsolni. Hadd mondjam, aki igazából őszintén imádkozik az ige hirdetőért, hogy az Úr adjon az ő szájába, az ige hirdető szájába szavakat, hogy úgy tudja szólni a Krisztus titkát, hogy az igazából olyan szívekre, tehát meg tudja teremni a gyümölcsét, ugyanúgy részes a megváltás művének az előrehaladásában. De ugyanakkor ne vegyétek rossz néven, amit mondok. Kérlek, senki ne vegye rossz néven. De ugyanakkor vétkesek vagyunk, hogyha ezt elmulasztjuk. Vétkesek vagyunk. Tehát az Úr nem csak ezt egy szép gondolatként tárja elénk, hanem azt mondja, hogy igen, tegyük ezt. Mert így tudjuk kimutatni azt is, hogy valóban együtt érzünk ezzel a felelősséggel is, ugye, a Pál apostolékkal, tehát egyáltalán az ige hirdetőkkel, és azon kívül pedig, hogy az ige hathatós és maradandó legyen. Erre a kérdésre se válaszoljatok, erre a kérdésre se, de szeretném megkérdezni, hogy szoktunk imádkozni például az interneten fentlevő előadásainkért? Amikor az élő ige hirdetés hangzik, vagy egyáltalán amilyen anyagok felkerülnek, szoktunk imádkozni? Nem tudom, már hanyadik ember jön a közösségbe úgy, hogy az interneten hallja az élő közvetítést, és kinyomozzák, hogy hol van, és egy jó pár ember már így elkezdett a közösség felé érdeklődni. De hadd kérdezzem, mi szoktunk imádkozni? Szoktunk ezért imádkozni? Tehát mondom, ne válaszoljunk erre, de rendszeres ima tárgyunk legyen, hogy az Úr ezáltal is juttassa el azokhoz az emberekhez. És hadd mondjam, ezzel mi magunk is részesei vagyunk az evangélium hirdetés hatalmas munkájának. Akkor szeretnék egy másik igét is, és most már csak egész röviden három igét olvasok fel, és kíváncsi vagyok, hogy ezt az Úrnak, ezt a Pál apostolon keresztül tolmácsolt felhívását komolyan szoktuk-e venni. Be kell, hogy valljam őszintén, nekem óriási hiányosságom van ezen a területen, és mindig felbuzdulok, hogy és sajnos visszaesem, de tényleg az Úr előtt megpróbálom elkötelezni magam arra, hogy ne legyek hanyag e területen. Timóteusi első levél, második fejezet, első két verse. Nézzük meg, mit mond Pál apostol a Timóteusi első levél, második fejezet, első két versében. Intelek azért, figyeljük, így kezdi, intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Rendszeresen ott van az esedezés, ami imádságainkban, a királyokért, most értjük, hogy királyokért, tehát a vezetőkért, a stb. Tehát ott van ez bennünk. Az emberben inkább mi van nagyon gyakran? Az zúgolódás vagy a harag, amikor valami nem úgy történik, ugye, ahogy szerintünk az jó lenne, meg a felháborodás. De mi szoktunk rendszeresen imádkozni a királyokért és minden méltóságban levőkért. Igen, pedig így kezdi, intelek azért titeket. Intelek titeket. Nézzünk meg egészen röviden egy másik igét, Máté evangéliuma, 24. fejezet, 20. verse. Máté evangéliuma, 24. fejezet, 20. verse. Én be kell, hogy valljam őszintén, hogy most ez, amit most kivetítése kerül, ige, én az utóbbi időben szoktam egy-egy gondolattal erről megemlékezni. Azt mondja, imádkozzatok pedig, hogy a ti futásotok ne télen legyen, se szombatnapon. Ugye, amikor, be kell, hogy valljam őszintén, az ember ilyen, amikor egy párszor most jó hidegek voltak, úgy eszembe jutott az, hogy az Úr mit mond? Imádkozzunk azért, hogy a ti imádkozzatok, hogy ne télen se szombatnapon ne legyen a futásatok. De hadd kérdezzem, ezt csak egy olyan szép igének tartjuk, vagy komolyan is vesszük az igéből, hogy imádkozzunk előre ezért, hogy az Úr könyörüljön rajtunk, amikor a legnehezebb időszak majd be fog következni, hogy az ő kegyelméből valóban ezt is hittel tudjuk majd átélni. És az utolsó, amit szeretnék a mai alkalommal megjegyezni, az Lukács evangéliuma, 10. fejezetének a második verse. Lukács evangéliuma 10. fejezetének a második verse. Ami így hangzik. Mondta azért nékik, ugye Jézus a tanítványainak, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Mit mond? Kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába, hogy ahol most egy lelkész tevékenykedik, hogy sokan tevékenykedhessenek. Tehát, hadd mondjam, óriási, óriási probléma ilyen értelemben a lelkész hiány. Hadd mondjam azt, és most lehet, hogy meg fogtok lepődni, és egyáltalán az ember hiány, akik teljesen odaszánják magukat így a szolgálatra. Hadd mondjam, a mai nehéz anyagi világban is sokkal könnyebb pénzt előteremteni, mint az, hogy munkást, embert, aki be tud állni az Isten művébe tevékenykedni. És nekünk ezért mit kell tenni? Könyörögni. Könyörögni. És olyan érdekes, talán még csak ezt egy gondolatot hadd fogalmazzam meg, olyan érdekes, hogy nem tudom, ti vagytok-e mostanában így, de velem többször előfordult, hogy emberekkel, amikor találkozom ismeretlenekkel és beszélgetek, hogy akkor azt látom, hogy mennyire előkészített emberek vannak, akik nyilván ott topognak az ajtóban, csak már a belépés hiányzik. Az Úr nagyon-nagyon sok embert készít. Nem látjuk, nem tudjuk. De mit mond? Kérjük az aratás urat, hogy küldjön munkásokat az ő aratásában. Miért? Miért? Azért, mert a tájak már fehérlenek, ugye, ahogy mondja Jézus. Ő már eljönne, régen eljött volna, ha mi készen lennénk, és a mi imádságaink is ilyenek lennének, amiről most az előbb szóltunk. Én szívem mélyéből kívánom, És most egy furcsa dolgot fogok mondani, tudjátok, hogy szoktak ilyet a világban tenni, hogy mit tudom én, ez a nők éve, ez a mit tudom én kiknek az éve, ez a béke éve, most olyan. De én azt szeretném mondani, hogy ez az év az imádság éve legyen a mi számunkra. Hogy igazából kérjük az Urat, hogy tanítson bennünket imádkozni mindannak alapján, amiről most is szóltunk. És én biztos vagyok benne, mert az Isten szava igen és ámen, ha mi igazából így megtanulunk imádkozni, minden őszinte imánál hallani fogjuk a szívünkben, a lelkünkben, amit az Úr Ezékiásnak mondott. Hallottam imádságodat, és láttam könnyeidet. Amen.